Hát lehet, hogy csak azért érdekel mindenkit, mert az utóbbi időben ez egy népszerű szlogenné vált. Nem tudom, hogy hallották ezt a mondatot így, ahogy a címben van. Nem. Az jó. Na, a következőről van szó, hogy az a kifejezés, hogy bioritmus, ez egy elmélet, egy bioritmus elmélet, ami a 20. század elején keletkezett. Freud egyik páciense agyában. Ez a páciens egy orvos volt igazából, aki a betegein figyelte meg, hogy 23 naponként, minthogyha több beteg jelenne meg nála, mint amúgy. És ebből azt arra gondolt, hogy lehet, hogy van egy belső ritmicitása az életműködéseknek, és gyorsan ki is találta, hogy akkor 23 nap, ez biztos egy valamilyen fizikai ciklicitást jelent. Emellé kitalálták, hogy van egy érzelmi és egy intellektuális ciklicitás, ami az egyik az 28 napos, a másik meg 33 napos, és valamilyen oknál fogva azt találták ki, hogy ezek a belső ritmusok, ezek pont a születés nap, amikor megszületünk, azzal a nappal indulnak el, és akkor ezek ilyen szép, szabályos színuszgörbe szerűen meghatározzák a fizikai, a lelki, vagy az érzelmi képességeinket. Úgyhogy igazából erre még ennek az elméletnek a 60-as, 70-es években eléggé szép hatása volt a társadalomra. Mindenféle ilyen bioritmus automatákat gyártottak, amit beraktak egy játéktermekbe, vagy ilyen mindenféle szórakozó helyekre is. Sőt, nagy közlekedési társaságok, ahol ugye váltott műszakban dolgoznak a pilóták például, ott még vannak olyan közlekedési társaságok, ahol még ma is figyelembe veszik ezt a fajta számítást, hiszen ez egy nagyon rendkívül egyszerű számítás, csak be kell adni a születésnapot, tudjuk ezt a 23, 28, meg 33 napot, és kész, ez egy milyen érdekes dolog, ilyen szép színes görbék vannak, ez egy nagyon izgalmasnak tűnik. Most az a helyzet, hogy ezeknek a számoknak nincsen semmi tudományos alapjuk, ez a szám misztikából ered, ez a 23, 28 és a 33 nap. A másik fontos aggályos kérdés, hogy miért, ha vannak ritmusok, akkor miért pont a születésünk napján kellene ezek kezdődjenek? Ugye ez egy nagyon fontos, aggályos kérdés. A tudománynak van egy olyan szegmense, az úgynevezett kronobiológia, ami valóban a biológiai ritmusokkal foglalkozik, azokkal a ritmusos jelenségekkel, amik meghatározott periódus idővel ismétlődnek, ilyen ugye például a menstruációs ciklus, a szív ritmus, és nagyon sok hormonnak például a napi ritmusa, ugye, ezt nevezzük úgynevezett cirkadián ritmusnak, ami közel 24 órás ritmust jelent. Az a helyzet, hogy a 90-es években szüntették meg ennek a bioritmus elméletnek a gyakorlati alkalmazását. Mit is jelentett ez a bioritmus elmélet gyakorlati alkalmazása? Az, hogyha kiszámították, hogy az adott dolgozónak ez a három görbéje, ez hogyan alakult, hogyha háromból kettő görbe itt lefele tendált, akkor az egy kritikus állapot lehet, és olyankor nem osztották be dolgozni. Kb. Ennyit jelentett ez a dolog. De hát a 90-es évek közepére már nyilvánvalóvá vált, addigra már megfelelő mennyiségű tanulmányt végeztek, hogy ennek nincsen semmilyen tudományos alapja. 98-ban közöltek egy olyan tanulmányt, ahol az összes addig elvégzett bioritmust támogató tanulmányt felülvizsgálták. Egy pszichológus, ez egy pszichológiai folyóiratban jelent meg, és kiderült, hogy az a néhány tanulmány, ami pozitív adatokat próbált felhozni a bioritmus elmélet mellett, azokban nagyon komoly statisztikai vagy módszertani hibákat vétettek, az eredmények nem voltak szignifikánsak, tehát gyakorlatilag tudományos szempontból le is lehet zárni a kérdést, ennek semmilyen tudományos vagy orvosi háttere nincsen. Akkor mégis mik azok a biológiai ritmusok, mégis miért foglalkoztatott annyi embert, és még ma is, hogyha ilyen horoszkóp oldalakra tévedünk, mindig van egy link a bioritmus számításra is, úgyhogy ezek azért az emberek fantáziát megmozgatják, eladható ez a dolog, pénzt lehet ezzel kicsikarni a gyanútlan olvasóktól, vagy gyanútlan érdeklődőktől. Vannak valódi biológiai ritmusaink az életünkben, nem csak az ember életében, hanem minden élőlény életében, amikre már Darwin, ugye ő egy elég komoly biológus volt olyan szempontból, hogy az élővilágnak egy jelentős részét az ő életében végig tudta nézni, ugye a nagy utazása során a 18. században, attól függetlenül, hogy utána milyen elméleteket gyártott. Tehát a biológia tudomány szempontjából egy rendkívül hasznos munkát végzett az evolúció elméletein kívül értve. És ő már azt mondta, hogy olyan nagy változat a biológiában, olyan nagy változatosságban vette észre ezt a napi ritmusú mintázatot, hogy biztos, hogy ez egy öröklött jelleg kell legyen. A 60-as években tartottak ott a tudósok, hogy biztos, hogy van egy biológiai óra, ami működik bennünk, és a 70-es években végezték az első genetikai és az első olyan ideg tudományi vizsgálatokat, amikor egy bizonyos agyterületet megsértettek, és akkor mondjuk eltűnt ez a ritmusos jelenség, mert az az agyterület volt felelős ezért a biológiai óra feladatért. Azt lehet mondani, hogy ez egy sejtszintű jelenség, ez a biológiai óra, ez a ritmus, és sose pontosan 24 órás, tehát maga a periódus idő sem pontosan 24 órás, például a napi ritmus esetében, de ez a ritmus, ez mindig igazodik a környezeti viszonyokhoz. Tehát ezen a ponton is látjuk, hogy a bioritmus elmélet azt mondja, hogy mindig 23 nap, független attól, hogy kiről van szó, meg hogy milyenek a körülmények, az mindig ez már gyanúsá teszi, hogy ez nem lehet, hiszen minden belső fizikai tulajdonságunk a környezethez valahogy alkalmazkodni próbál, és ahhoz igazodik. És ez igaz az biológiai órára is. Hát ezt azt hiszem, hogy csak gyorsan még megyek, hogy ez egy modell a sejtről, a sejtmag, a citoplazma, ahol a fehérjék kölcsönhatásai okozzák gyakorlatilag ezt a ritmusos folyamatot, a gének működési, génszintű működésről beszélünk, hogyha a biológiai óra működéséről beszélünk. Igen, hát a munkám is ezzel kapcsolatos, de nem erről fogok beszélni. A biológiai óra ugye sejtszintű működés, hogy gyakorlatilag minden testi sejtünkben van egy ilyen biológiai óra, és ezek az úgynevezett perifériás órák, amik mondjuk a nyálkahártyánk sejtjeiben vannak, vagy a májunk májsejtekben vannak, ezeknek mindig szükségük van valamilyen ingerre, valamilyen kémiai vagy fizikai ingerre ahhoz, hogy tudják, hogy éppen mennyi az idő, hogy egymáshoz szinkronizáltan tudjanak működni. Hogyha ez a kémiai inger ez nem a rendes időben érkezik, hanem össze-vissza, például egy repülőutazás során, amikor több időzónán megyünk át, akkor nagyon zavaros információ jut el a sejtekhez, hiszen a külvilágban egész más idő van, mint amihez a szervezet hozzászokott, és akkor ezek a sejtszintű órák, ezek deszinkronizálódnak, és teljesen felborul a napi ritmus. Vannak az úgynevezett karmester órák, ez az ember agyában található, az agynak egy meghatározott részén, ami a ritmusos jelet biztosít a test többi sejtje részére, vagy idegi, vagy hormonális úton. Ezt kutatják, ugye ez a tudományos része a dolgoknak, állatkísérleteken, az különböző állatmodelleknek az óra részét tartalmazó szövetet lehet vizsgálgatni a gén működés szintjén. Amit én most mutatok, csak annyi, hogy a gén működés napi ritmust mutat például a bizonyos óragének. Ez egy olyan ábra, ahol azt látjuk, hogy a 24 óra során az egyik időszakban fény volt, a másik időszakban sötét, és látjuk, hogy maga a génműködés ez a szép görbét mutatja. Ez hasonló kísérlet, különböző géneket vizsgálva. Más kísérleti esetben azt lehet látni, hogy a különböző géneknek más a görbe lefutásuk, de mindegyikben megvan ez a 24 órás periodicitás. Hogyha a környezeti fényviszonyokat például megváltoztatjuk, akkor a belső óra erre reagálnia kell erre, és ez gén szintjén is mérhető, hiszen azt látjuk, hogy a kontroll görbéhez képest az éjszakai megvilágítás csökkenti például az adott génműködését. Tehát a környezet igen meghatározza azt, hogy hogyan működnek ezek a belső ritmusok. Igen, hát ezek száraz tudományos adatok. Itt például megfordítottuk az egyik kísérletben a szegény csirkéknek, a kísérleti állatoknak a kedrecénél a megvilágítást. Éjszaka kaptak megvilágítást, nappal sötétséget, és látszik, hogy az adott gén működése is teljesen megfordult maga a ritmus. A másik érdekes dolog az, hogy ugye a bioritmus elméletnél az, hogy amikor megszületünk, na onnantól kezdődik el ez a szinuszos hullám. Hát az érdekes, hogy ugye embernél az újszülöttnek a napi ritmusa, például ugye a méhben kialakul úgy, hogy az anyai hormon szintek napi változását érzékeli ugye a magzat is, ugye a köldökzsinoron keresztül, az anyai véren keresztül. Tehát a megszülető baba már egy megfelelően érett biológiai órával rendelkezik. Csirkéken ugye nem ez a helyzet, mert az a tojás, ami kipottyan, ugye az egy olyan körülmények között lehet, olyan körülmények közé lehet tenni, ahol semmilyen ritmusos inger nem éri, és így lehet vizsgálni, hogy ez a ritmusosság, ez hogyan alakul ki. Hát ilyen kísérleteket is csináltunk, és azt láttuk, hogyha fénysötét viszonyok szépen, szabályosan történnek, akkor ugyanúgy a csirke embriókban is kialakul ez a szép ritmus, mint ahogy a felnőtt, a 6-7-es csirkék esetén is. Ami még érdekes volt, hogy állandó sötétben történő csirkekeltetéskor is kialakul ez a szép ritmus, de csak egy bizonyos stádium után, tehát ugye a kelés előtt 3-4 nappal, mielőtt kikelne a csirke, már addigra készen van ez az óra és jól működik, valamilyen oknál fogva, és nem a környezeti fényviszonyok határozzák ezt meg, hanem egy belső genetikai program. Ez ugye most száraz tudomány volt, nem tudom, hogy ez mennyire volt élvezetes, vagy inkább álmosító, de ami a lényeg, mi az ennek az egész belső biológiai órának a lényege, egy olyan cikk jelent meg pár évvel ezelőtt, ami a tegnap esti előadásra illeszthető, az alvás megvonásnak olyan hatása van, mint az alkoholfüggőségnek. Mindez igaz a szellemi teljesítőképességre elsősorban, és a szívérrendszeri és a rák kockázatra is. Tehát ha valakinek a napi ritmusa nem szabályos, tehát hogy nagyon gyakran, nagyon sokáig szenved alvás megvonástól, tehát mondjuk kevesebbet alszik rendszeresen, mint amennyit kellene, mint amennyi az ő korának megfelelő ideális alvás mennyiség, rendszeresen kevesebbet alszik, vagy váltott műszakban dolgozik, és emellett nem kiegyensúlyozott az életmódja sem, akkor bizony az emlődaganat, a prostatarák, a melanoma, tehát a bőrrák előfordulása is érdekes módon gyakoribb, ugyanígy a szívérendszeri betegségek, és hogyha az alkohollal azért lett összefüggésbe hozva, mi talán mindannyian átéltünk már, hogyha egy hosszabb éjszaka után voltunk, vagy éppen nem aludtunk egész éjjel, hogy bizony az a szellemi teljesítőképességet rendkívüli módon befolyásolja, és méghozzá annyira, hogy olyan szakmai ajánlást készítettek, hogy az alvás szegény életmódot ugyanolyan súllyal, ugyanolyan rizikónak kellene a közvélemény számára bemutatni, mint az alkoholfogyasztást is. Ugye mi, a mi közösségünk az alkoholfogyasztástól való tartózkodásáról híres, de ez a tanulmány is azt mutatja, hogy ugyanolyan hatásai lehetnek annak, mint hogyha valaki egy pohár bort megiszik, mint hogyha valaki nem alszik megfelelő mennyiséggel, egy éjszakát nem alszik át. És akkor belegondolhatunk, hogy az egészségügyben dolgozó személyzet az, ahol ugye váltott műszak van, éjszakai ügyeletek, ahol statisztikailag kimutatható, hogy ha ezek az ügyeletek száma nincs megfelelően szabályozva, akkor baj van. Jó. Ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük szépen. Igazából azért nem szóltunk, meg gondoltuk, hogy be van építve neked ez a 15 perc egyébként a bioritmusodba. De jó volt egyébként, tehát stimmelt.
Jó.
Igen, ott van egy kérdés.
Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogyha valaki hosszú időn keresztül nem tud aludni éjszaka, csak egy-két órát, utána ezt lehet-e kiegyensúlyozni mondjuk altatóval?
Meg kell nézni az alvás zavar hátterét, hogy mi okozhatja ezt. Ennek lehetnek szervi okai is, és hát pszichés oka is. Erre vannak szakemberek, neurológus szakemberek, vannak alvás laboratóriumok az ideg gyógyászati klinikákon, ahol kimondottan ilyennel foglalkoznak a neurológus kollégák. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez ilyen hosszú ideig felel, mindenképpen el kell menni szakemberhez. Én kutató orvos vagyok, nem neurológus, nem szakemberen a területen. Azt tudom mondani, hogy mindenképpen el kell menni szakemberhez ezzel a kérdéssel. Az altatóknak ma már vannak olyan formái, amik sokkal biztonságosabbak és alacsonyabb dózisban, vagy eseti alkalmakkor fogyasztva semmi problémát nem jelentenek, segítenek az elalvásban. A probléma az akkor, hogyha valaki ezt rendszeresen elkezdi szedni, mert akkor valóban függőség kialakulhat, és az nem jó, az egyáltalán nem jó. Ilyenkor kell, hogy a többi életmódbeli dologra odafigyelj. Rendszeres mozgás az ugye segít azért, általában szokott segíteni.
Rengeteg kérdésem van, kiválasztok egyet, hogy mennyire számít az, hogy ez a mondjuk a megfelelő mennyiségű alvás, ez mikor történik, tehát esetleg valamilyen kutatás igazolja, hogy éjfél előtti alvás, ezt lehet hallani leggyakrabban.
Ez ugye egyértelműen fontos, hogy mikor kezdődik el az alvás. Vannak olyan, tehát például az agyalapi mirigyben és a hipotalamuszban vannak olyan idegsejtek, amik a napnak csak egy meghatározott időszakában működnek úgy, ahogy kell működniük. Például a gyerekek esetén a növekedési hormon termelődés az mindig csak az éjfél előtti időszakban történik, de csak akkor, hogyha a gyerek alszik. Tehát, hogyha a gyerek aznap nem fekszik le időben, akkor az aznapi növekedési hormon adag az elmarad. Tehát Ezt lehet tudni, ez orvosilag bizonyított, hogy számos olyan hormonális napi ritus van, amit el lehet nyomni azzal, hogyha későn fekszünk le, mert a megvilágítás az egyszerűen megzavarja a belső rendet, és akkor legátol bizonyos fontos hormonális folyamatokat.